Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is, Szent Irmai Ágnes vagyok. Múlt hét pénteki utazási műsorunkban Salgótarjánban jártunk. Szó volt a város különleges fekvéséről, történelméről, természeti értékekről és az üveggyártás emlékeiről. Ma az egykori nógrádi bányavidék múltjáról és a szépen karbantartott látványos pontjairól hallhatnak majd. Megnézzük a fejtésnél használt eszközöket, csilléket, szerszámokat, szó lesz a bányamentők munkájáról, a környéken üzemelt bányák jellemzőiről. Meghallgatjuk a bányászhimnuszt, majd utunkat a földfelszín alatt, az egykori József lejtős aknában zárjuk. Tartsanak velünk! Salgótarjánban 1965-ben nyitották meg hazánk első föld alatti bányamúzeumát. 82-ben szabadtéri gépparkkal, 2019-ben új épülettel, benne korszerű, látványos kiállítással bővítették. De kezdjük előbb a gépekkel, melyeket az udvaron testközelből csodálhat az érkező. Szilveszter Tibor, okleveles bányamérnök, kalauzol.
1982-ben alakították ezt ki. Ez a típusú mozdony, ez a bányában is szállított, ez ami csak a felszínen.
Ez ugye az áramszedője volt?
Így van, igen. És akkor itt vannak ezek a személyszállítókocsik, és ott van a szénszállítókocsi mögötte. Vagonok.
Igen, inkább. Mögötte van a kisebb csille, és akkor kisebb. Ez pedig már vagon. Normál nyomtávon dolgoztak itt?
Ez nagyobb.
Nagyobb, szélesebb nyomtáv, még a normál?
700. Tehát a bányavasúthoz képest szélesebb, de ez is még keskenyebb, tehát nem amit a MÁV használ, ez 790 mm-es, pedig 600 mm-es.
Hát lehet menni a kocsik között, és még egy ilyen faoldalú, gondolom, ez a kora miatt.
Ezek a nagyon-nagyon régi csillék.
Itt van egy torony hasonló, ez is úgy került ide, gondolom, vagy ez itt állt?
Ez egy makett, egy az öt arányban kicsinyített mása egy igazi bánya függőleges akna toronynak.
Ezeket a gépeket itt karban tartják, örökbe fogadják, rendbe szedik, tehát ugye mivel szabad téren vannak, így van egy gondozási feladat.
Időnként felszoktuk újítani. Van, ami láthatjuk, hogy nemrég volt felújítva, van, ami már felújításra szorulna.
Ebbe szenet szállítottak egyértelműen. Ott viszont már látok ilyen billenő csille, vagy nem is billenő. Tudom, minek nevezik, ami kibillenthető.
Lehet üríteni.
Ajtói vannak.
Igen.
Két oldalon.
Van ilyen körbuktató, amiben begurítják a csillét, és akkor az úgy buktatja, fölbuktatja a csillét, kibarítja.
Ott van, igen.
2010-11-12-ben még gyűjtöttünk. Ez, amit itt előttünk van, De hát az a helyzet, hogy már Magyarországon nincsen bánya, tehát nem is nagyon van honnan hozni innen ide újabb gépeket, és ami itt van, az bőven elegendő, hogy bemutassuk itt a bányászat történetét. Nem is lenne hely, túl zsúfolt lenne, és elég nekünk is, hogy ezeket karban tartjuk folyamatosan, lefesteni, meg elég sok munka van ezzel is.
Egy szalag, egy futószalagnak a
gumiszalagnak
egy részét láthatjuk. Ahogy a 21-esen haladtunk Salgótarján felé, Nagybátonynál, ott talán az út jobb oldalán láttam egy ilyen szoborgépet, vagy nem is tudom, bányagépet fölállítva. Uh-huh. Az fejtőgép, vagy mi volt? Még soha nem tudtam úgy megállni és megnézni.
Ez egy elővájó gép, hasonló nekünk is van itt a bányamúzeum előtt, mindjárt megmutatom. Azt elővájáson használták, vágat hajtógép. F7-es vagy F8-as típusú. Már nem kellett csákányolni, nem kellett fúrni, robbantani, hanem azzal a kis maró hengerrel előre lemarja a szénfalat, vagy a kőbe is tud haladni, és akkor az embernek az a feladata, hogy beácsolja, bebiztosítsa.
A géppark melletti fogadóépületben látványos kiállítás mutatja be a szén keletkezésének történetét és a nógrádi szénbányászat múltját. Itt válthatjuk meg a jegyeket, és innen indulnak a tárlatvezetések is.
Pont ebben a teremben vagyunk, ahol nagyon jól bemutatjuk itt térképeken a szén keletkezését és a szénnek a felfedezését láthatjuk írásos dokumentációban, ami a legrégebbi, 1767-ből láthatunk egy ilyen leírást. Tehát elég rég már felfedezték itt a szenet, ilyen kibúvások mentén öngyulladással begyulladt széntelepek, ahogy füstölögtek itt a nógrádi hegyek, és ebből következtettek arra, hogy itt szén található. Aztán alaposabb kutatásokkal felderítették azokat a területeket, ahol műre való szén van, és ahol érdemes bányászattal foglalkozni. 1848-ban indult el Inászó Mária Táró, ez volt a legelső bánya, majd aztán 1992-ig több mint 70 bánya működött itt a környéken. Itt ezen a térképen azt láthatjuk, hogy a szép nagy Magyarországunk mely területeiről és hány embert hoztak ide. Akkoriban nem voltak bányászok, és ezért láthatjuk Csehországból, Ausztriából, Morva országból, Szepes vidékéről, tehát mindenhonnan hoztak ide szakembereket, és akkor így kezdődött el a bányászat. Ilyen kis fabarakokban kezdődött el a történet, nagyon nehéz, nyomorúságos élet. Itt láthatjuk a gyerekeket is, mezitláb, és akkor itt a tótatya fiakat, ahogy felvidékről jöttek. És így körbe menve azt is láthatjuk, hogy gyerekek is dolgoztak a bányában akkoriban. Salgóbányai Táró, Szorospatak, Gusztávakna, Bagyasalján, tehát rengeteg bánya, és ezek mind magántulajdonban voltak. 1946 után kezdték a bányákat államosítani. Vagy megvásárolta a bányatelket, vagy megvásárolta a bányászati jogot. Mert itt, mivel hogy mélyművelésű bányászat volt, a felszínt annyira nem érintette, hanem inkább a felszín alatt lévő széntelepeket bányászhatta ki a tulajdonos.
következő terem.
Tehát a technikai színvonal fejlődése.
Itt látunk eszközöket, különböző felszerelési
Igen.
tárgyakat, amiket használtak.
Le is van írva, tehát mindegyik.
Lámpák, szalagok.
Lámpák, igen, mérőszalag, metánmérőkészülék, logarléc is. Akkor van egy teodolit, van egy szintező, akkumulátoros fejlámpa, dévi lámpa. Tehát minden, amit a bányában használtak először is a vágatok felméréséhez, térképezéséhez használták, és a bányabiztonsági felszerelések, mint például a metánmérőkészülék, ami ugye a metánt vagy sújtólégnek is nevezzük, ezt mérték.
Ezt valaki vitte magával, vagy mindig ahogy haladtak előre, ott kellett, hogy legyen valahol?
Voltak olyanok is, amelyek állandó jelleggel mérték a metán koncentrációt, de felügyeleti embereknek, tehát az aklászoknak kötelező módon kellett legyen metánmérőkészülék. A csapatokban pedig úgy volt, hogy a csapatvezetőnek vagy a harmadvezetőnek volt egy ilyen metánmérőkészüléke, amit ott a munkahelyen fölakasztott, és állandó jelleggel mérte a metánt, és jelezte is, hogyha meghaladta azt az értéket, ami már. Minden komolyabb bányának volt saját telefonközpontja, mivel hogy az irodákból lehetett egyik irodából a másikba, tehát a felszínen, de ki volt építve a föld alatt is, úgyhogy a föld alól is lehetett a felszínre telefonálni szükség esetén.
Fotók, képek, rajzok korabeli eszközök segítségével szemléltetik, és követhetjük nyomon a feltárás, fejtés, a felszínre kerülés, majd a szén továbbításának útját.
A kitermelt szenet szállítjuk tovább gumihevederes szállítóberendezéssel.
Milyen futószallagon?
Igen.
Tehát nem csillében történik a kijuttatás, hanem futószallag hozza
valamit. A korszerű bányákban már gumiszallagon szállítják a szenet, mert sokkal több szenet, sokkal hatékonyabban lehet szállítani, mint csillével.
Nógrádi szénbányászat 1946 és 1965 között.
Igen.
Egy lépést tesz az ember már a jelen irányában.
Már is a negyedik szobában vagyunk, és amint mondtam, ugye 46 után új rendszer kezdődik, a szocialista-kommunista rendszer. 46 után államosítják a bányákat, és az állam művelteti ezeket a bányákat. Itt pedig egy bányász konyhát láthatunk berendezve, kicsit betekinthetünk a bányászok életébe. A második szobában láthattuk azokat a fabarakkokat, azokat lebontották, és akkor új épületeket kezdenek építeni ezeket a bánya kolónia házak helyett.
Háromszintes épületek.
Igen, igen, ezek Nagybátonyban. Az 50-es, 60-as években aztán ott kezdik ki építeni a bányavárost. Ugye egy Salgótarján körül már a bányákat nagy részt kitermelték, és egyre inkább dél irányban folytatódik a bányászat.
Eddig húzódott le 60 felé? Nagybátony volt az utolsó tele, vagy még ment Pásztó felé tovább?
Fel van térképezve amúgy Nagybátony alatt is, csak 70-es évektől kezdték tudatosan visszafejleszteni a szénbányászatot, és aztán már nem nyitottak meg újabb bányákat. 92-ben pedig be is zárták a szénbányászatot.
Külön termet szenteltek a bányászati szakképzés múltjának és a városbányász hagyományainak bemutatására.
Megemlékezzünk Selmec bányáról, ahol 1735-ben indult meg a bányatiszti képzés, tehát akkoriban a bányamérnököket bányatiszteknek nevezték, és ez 1918-20-ig működött, ugye Trianon miatt ezt az egyetemet át kellett telepíteni először Sopronba, de aztán a bányászati egyetemet azt Miskolcra telepítették át. És akkor itt a helyben is volt Salgótarjánban aknász képzőiskola és vájáriskola is. Hát én is még tanítottam olyan 6 évet, amikor még beindult a vájárképzés, 3-at Nagybátonyban, és 3-at Lőrinciben. De sajnos már csak a külszíni fejtésre, visontára képeztük a bájártanulókat.
Milyen tantárgyaik voltak? Itt vannak régi könyvek, ásványtan, kőzettan, hivatalos iránytan, bányászati munkák, földtan, bányaméréstan,
bájárismeret. Szerkezettan, bányamérés, akkor bányaműveléstan, ásvány és kőzet, földtan.
És bizonyítványt kaptak, géptan. Ugye itt a vájár bizonyítvány.
Igen, igen, igen. Hát ezzel a bizonyítvánnyal csapatvezetőig tudta vinni.
Igen.
Ez azt jelenti, hogy előbájáson itt 15 ember, 16 emberről felelt. Frontfejtésen ott már többen is lehettek, és három műszak, hát olyan 300 emberről is felelhetett egy-egy csapatvezető. Már hogyha annál följebb akart kerülni a ranglétrán, akkor már aknásznak kellett lenni, az külön olyasmi, mint egy technikum, és akkor ott már több emberről felelhetett, és hogyha még nagyobb, magasabb pozíciót akart betölteni, akkor bányamérnökit el kellett végezni. Aki szakképzetlen munkás volt, ugye az a csillés, aztán aki már elkezdte a vájáriskolát, az lehetett segédvájár, aztán vájár, harmadvezető, csapatvezető, és akkor robbantómester. Így lehetett fölfele-fölfele haladni, de annál többet kellett tanulni, és ügyesnek kellett lenni, nem csak tanulni, hanem ezek az emberek nem csak főnökösködtek, hanem dolgoztak is a bányában. És akkor itt vannak azok a bányák, amiről beszéltem. Hogyha összeszámoljuk, akkor...
Karancskeszűben is, Karancsberén, Somoskő, Mátranovák, most így a Szélek, Nagybátony, Lucfalva, Kisharttyán, Etes, igen, tehát így egy ilyen nagy körön, tehát így ezen van. A területen belül volt.
Igen. Kányás 1989-ig működött, és Ménkes pedig 92-ig. Annak idején olyan 14 ezer ember dolgozott fénykorában, és hát ezek az emberek eléggé összetartók voltak, a föld alatt is, meg a felszínen is. Nem csak dolgozni szerettek, hanem énekelni, táncolni, olvasni, sportolni. Tehát ezt mutatjuk itt benne a 6. teremben, hogy hogyan alakultak az iskolák, kórházak, fúvószenekarok, és akkor ez a Szentborbála kultusz, a bányászok elterjedt kultusz, mint a bányászok védőszentje.
És hát a bányász zenekarok is, gondolom, egy-egy bányásznapon megmutatták a tudásukat.
Igen. Húvós zenekar hozták magukkal, ugye a németek, csehek, lengyelek, és itt is meghonosult. Mind a mai napig, hál' Istennek, van.
Szilveszter Tibor okleveles bányamérnökkel hamarosan a bányamentők munkáját bemutató kisházban folytatjuk utunkat.
Itt van még egy kis házunk, ahol a bányamentést mutatjuk be. Előírás szerint, ahol vannak működő bányák, ott kell lenni bányamentő állomásnak is. Kezdjük a bányamentővel, a 80-as évek felszerelését láthatjuk. Bányamentőt egy ilyen légzőkészülékkel ellátva, mint egy búvár. Olyan helyre is be tud menni, ahol kevés az oxigén. Mérgező folytógázak vannak. Akkor menekülőkészülékek, a bányászok kötelezően magukkal kellett vinni. Itt láthatunk egyet kibontott állapotban is, egy ilyen csutorával ellátott légzőkészülék. Voltak ilyen oxigén palackosak is, de vannak, ami szűrővel van ellátva, egy ilyen aktív karbon szűrővel, ami a szénmonoxidot átalakítja széndioxidá. Azt a cél szolgálták, hogyha valami baj van a bányában, akkor ki tudjanak gyorsan menekülni. Itt emlékezzünk még arra a képre, térképre, amit mutattam, csak itt már föl vannak tüntetve a különböző veszélyek is. Tűzveszélyes bányákat láthatunk, vízveszélyes bányákat, gázkitörés, sújtólégveszély, szénporrobbanás veszély. Tehát ezekre a veszélyekre a bányamentők föl voltak készítve, hogy tudják, hogy hogy kell ilyen esetben beavatkozni.
Hol vagyunk most? Melyik részén?
Hát keressük meg.
Ennek a...
Itt vagyunk.
Ez a József.
József.
Ez a József akna. És ez? Ez egy vízveszélyes akna volt
pontosan,
egykor.
Pontosan. Akkor itt még láthatjuk a 40-es évek körül, hogy még egy működő bánya volt ez a József lejtős akna. 52-ben bezárták, 55-től 82-ig működött, mint a bányamentő állomás gyakorlótárója, 1965-től pedig párhuzamosan működik, mint bányászati múzeum is. És akkoriban a bányamentők voltak a karbantartók is, és a tárlatvezetők is. Még vagyunk, tehát akik itt dolgozunk, mindannyian dolgoztunk bányában, és ezért tudjuk hitelesen bemutatni kollégám is, a Laci, én is, meg Imre is. A József lejtős aknára tereli a látogatónak a figyelmét, azért, mert ezt alakították ki bányamúzeummá, és akkor itt, amiről beszéltünk, hogy a 80-as években, itt van 86-ban alakították ki azt a részt, a skanzent,
ahol
így van. Nagy rész bányamentők voltak, elkötelezett emberek, és egy páran, hála Istennek, még élnek között. Ezekkel tartjuk a kapcsolatot. Bányamentő riadókocsi, láthatjuk őket gyakorlatozni, hasonlóképpen, mint a katonák, tűzoltók, rendőrök gyakoroltak, hogy abban az esetben, hogyha valami baleset van valamelyik bányában, akkor gyorsan tudjanak menteni. Itt láthatjuk, hogy a függőleges aknán jönnek föl az emberek, akkor itt láthatjuk a bányamentőket, mesterséges lélegeztetés, gyakorlás, tehát mindenre felkészítették őket, és ahogy egyre újabb, korszerűbb készülékek jelentek meg, azt mind feldolgozták nekik, hogy tudják használni. Ezen a térképen egy 1888-beli bányaszerencsétlenséget láthatunk, amikor egy vízbetörés volt, és nagyon sok ember bent fogott a bányában, de aztán sikerült őket kimenekíteni. És itt ezen a kis monitoron egy ilyen rajzfilmen be is mutatjuk a látogatóknak, hogy hogy történt akkoriban ez a bányamentés. Gerber Frigyes, az akkori bányaigazgató is részt vett a mentésben, sőt ő volt a mentésnek a szervezője. Tehát mint igazgató és bementő is ide a veszélybe. Voltak olyan emberek, akik csak kifejezetten bányamentéssel foglalkoztak, de voltak önkéntes bányamentők is, akik a termelésből évente kétszer-háromszor mondjuk rájuk került a sor, és őket is ugyanúgy kiképezték. Tehát ez szorosan összekapcsolódik, mert például bizonyos feladatokat csak is a bányamentők végezhettek el. És a bányamentőnek szintén követelmény volt, hogy legyen tapasztalata is bent a bányában. Mert másképpen el is tévedhet a bányába például. még a régi bányamentő állomásnak az épületét láthatjuk. Ez még megvan, csak át van alakítva, egy ilyen villamossági szaküzlet van benne. Ez is még látható. És akkor van egy bányász himnuszunk is.
Minden országban ugyanez volt, vagy csak hazánkban?
Nagy Magyarország országaiban hasonló a dallama. Például szlovákul is megvan ez a bányász himnusz, és románul is ugyanez a dallama. A szövege az egy kicsit változik, de ennek a mintájára lett megszerkesztve.
És itt van a József lejtős akna. Jó szerencsét!
Igen.
Ez a köszönés. Még most is él, egy hallottam
36
már.
Éves?
Igen.
Mi minden évben megünnepeljük a bányászköszöntést. Azelőtt ilyen németes Glück auf, szerencse fel, még a himnuszban, még úgy maradt, de aztán magyarosítottuk erre a jó szerencsét köszöntésre.
És ezt napszaktól függetlenül mindig köszönték?
Ezt mindig így köszöntünk, jó szerencsét, főleg a bányában, ahol nincsenek napszakok, ott mindig sötét van. Ott nem szoktunk jó napot vagy jó reggelt köszönni.
Műszakkezdéskor, műszakvégzéskor, ugye, amikor kijött, amikor lement, ugye, csak-csak kötötte a napszakhoz, de nem, ez a jó szerencsét, ez általános volt. Egy harang, illetve egy jelzőfa van
igen.
Még itt mellette.
Klopacska vagy lármafa. Műszakok kezdetét, végét jelezték ezzel, vagy hogyha fel akarták hívni a figyelmet, akár baleset, hogyha történt baleset, vagy amikor az aknász esetleg akart szólni valamit a bányászoknak. De még annyit el szeretnék mondani, hogy amikor én amikor gyerek voltam, még az iskolában is úgy köszöntünk, hogy jó szerencsét.
Húzd meg, húzd meg, húzd meg a harangot,
A József lejtős aknát a városközponttól rövid sétával érjük el. Egykor több mint 70 kilométernyi vágatrendszer húzódott a mélyben. Ma egy közel 300 méteres rész látogatható, természetesen szakvezetéssel. A talaj nedves, csúszós, az akna helyenként alacsony és szűk, főhajtást és derékhajlást is követel. Az eredeti környezetben bemutatott eszközök és gépek többsége működőképes, ezeket a látogatások alkalmával beindítják, növelve a helyszínen szerzett élményt. Szilveszter Tibor, okleveles bányamérnököt hallják.
És akkor a klopacska, meg is kongatjuk.
Igen, milyen hangja van?
Ez volt a harang elődje, vagy együtt volt a kettő, vagy mindegyikkel más-más jeleztek?
Is, ugyanazt jelezték, csak annyi, hogy ilyen klopacska olcsóbb, mint egy bányaharang. Hát ezt kolostorokban is használták, használják mind a mai napig. Attól függ, hogy egyik bányának mondjuk ilyen klopacskája volt, másik bányának pedig mondjuk bányaharangja. Ez már azért egy színvonalasabb.
Ez a Székvölgy bányatelepi kis harang.
Igen.
Műemlék József lejtős akna. Ide tudunk most lemenni, és ez egykor is bányaként üzemelt. Itt vannak a kobakok jobb oldalon, bal oldalon. Igen. Föl is kell vennünk egyet?
Bizony.
Jó. Mindegy, hogy milyen színű, vagy itt ilyenkor fontos hát, volt,
amilyen tetszik.
Jó, akkor
de
egy...
mondjuk működő bányákban jelentősége van mondjuk a színeknek.
A színeknek is, hogy ki igen. Milyen pozícióban van, az, hogy
így
mit
van,
csinál, milyen
van. Például. Hát ahol én dolgoztam, ott a fehér az a bányamérnököknek volt, a sárga az aknászoknak, a zöld a gépészeknek, a kék az a villanyszerelőknek, a piros az a robbantómestereké volt.
Na, akkor én egy zöldet veszek.
Akkor gépész.
Egy gépész leszek, föltesszük. És akkor elindulunk. Sínpárat látok itt a lábaink alatt.
A bányához ez hozzátartozik, mert szállították a csilléket annak idején.
Oldalt gerendákat láthatunk, és ennek a boltozata beton. Tehát ez eleve ilyen volt?
Nem.
Vagy kialakították benne a múzeumot, így meg kellett biztosítani, támogatni?
Igen, sajnos itt a fedőréteg eléggé vékony, és már így az utóbbi időben veszélyessé vált, és akkoriban volt egy Szabó Ferenc nevezetű bányamérnök, főmérnök, aki ennek a bányamúzeumnak is a felelős műszaki vezetője volt annak idején. Míg a 80-as években a bányamúzeumot a bánya üzemeltette, és akkor ők alakították ki ezt a betonidomköves biztosítást, de amikor a régi bánya volt az 50-es, 40-es, 50-es években, amit ott a képen is láthattunk, akkor még fával volt bebiztosítva az egész.
A bejárattól idáig viszonylag sima terep, tehát
igen.
Nincs lejt, itt viszont nagyon erősen
hát ott már
lejt
aztán
már.
Elkezdi,
és itt balra,
de megyünk balra.
Balra. Erre megyünk, balra is megyünk?
Előre, jó?
Jó, főhajtás.
Igen, az alázatot meg kell adni a
szakmának. Megám. Itt viszont más az oldalfal.
Gyakorlatilag visszamegyünk az időbe, és logikai meg történelmi sorrendben vesszük olyan vágatrendszer típus is, amit biztosítás nélkül használtak, csak így a homokkőbe kihajtva. Megérkeztünk a legelső munkahelyre, 1800-as éveket mutatjuk be. Egy vékony telepi fejtés, és ilyen bábukkal van illusztrálva az egész. Nagyon
hát
jó.
Nagyon le kell, még én nagyon apró termetű vagyok, de itt még nekem is nagyon le kell googolnom, de hát még önnek.
Ott a bányász pedig fekve dolgozik.
Fekve dolgozik.
A vékony telepen ugyanis, csak egy olyan 50-60 cm vékony telep, és azt is bányázták. És akkor így haladtak 40-50 métert befele, minden kézi erővel, csákánnyal, lapáttal, akkor azt mutatjuk, hogy lovakkal szállították a csilléket.
Bányalovak volt?
Erre a célra voltak kitenyésztve, nagyon jámbor, nagyon szelid állatok, és nagyon szorgalmasak, meg bátrak is voltak, hogy ezt a sötétséget el tudták viselni.
Itt is éltek lent a lovak, nem is vitték föl őket?
Is, tehát voltak olyan bányák, ahol a felszínen voltak tartva a lovak, ott pihentették őket, de voltak olyan mélyebb és nagyobb bányák, ahonnan már nem volt lehetőség felhozni a lovakat a felszínre, és akkor bizony föld alatt volt kialakítva neki kistáló, ahogy az a fehér lót ábrázolja. El is vannak nevezve ezek a lovak, Deres és Szellő a két bánya lovunk.
Deres mögé Csille is van kötve,
és van egy sínen áll. Kisgyerekünk is, Bendegúz, kis lovász, lóvezető kisgyerek. A képeken is, amint láthattuk, hogy gyerekek is dolgoztak, és hölgyek is. Itt van egy fitness terem, lehet gyakorlatozni. Itt ez rendes súlyzó.
Tehát a edzőterem? Most edzőterem. Komolyan?
Komoly, komoly. Ezt a bányamentők végezték. Tehát a bányamentőknek volt ugye a gyakorlótárnája, és akkor a bányamentők gyakorlatoztak, hogy minél erősebbek legyenek meg, ki is lehetett őket próbálni, hogy megfelelnek-e még bányamentőnek. Ugyanis itt az ajtót be lehetett zárni, beöltöztették őket abba a ruhába, és ezt a súlyzót olyan 500-szor ki kellett húzni.
Mekkora súly van ezeken?
Tessék megpróbálni, megfogom én a mikrofont.
Jó, akkor megpróbálom. Egyforma mindegy?
Nyugodtan egyforma, igen.
Kéha.
De ezt 500-szor ki kell húzni.
500-szor?
Igen.
Hát így háromnál én megállok, jó?
És aztán...
De jó, tehát van súlya. Mindegyik egyforma, ahogy nézem így méretben.
Egyforma, egyforma. Hát négyen edzhettek egyszerre.
Igen, igen.
És akkor még ezt a műveletet még jobban meg lehetett nehezíteni azzal, hogy ide hősugárzók voltak beépítve. Fölhevítették a levegőt 60-80 fokra, és akkor azt gyakorolták, hogy bányatűz van. Tehát felkészítették őket mindenféle helyzetre, bányatűzre is, mert gondoljon bele, hogy ott abban a nagy melegbe életeket menteni, meg gépeket menteni.
Itt patkolták a lovat, itt látom a patkókat is, vagy legalábbis.
Igen. Ennek ilyen hangeffektusai.
Erre megyünk vissza, vagy tovább? Jó, jöjjön előre. Itt pedig már gerendák vannak. Ez volt a szellőző?
Igen.
Be kell húzni. Na, indokolt a kobak most, jó nagyot koppant a fejemen. Vagy hát koppant volna a fejem a gerendán, hogyha nincs rajta. Tehát erősen lejt a terep. Lépcső is. Hát itt láb alá kell nagyon nézni. Hűvös is van.
1950-es, 60-as éveket mutatjuk most már be. Amit ott a képeken szintén láthattunk, most itt élőben is láthatjuk. Különböző gerendák, támok, láncos vonszoló. Végig megyünk itt a frontfejtésen. Szenes Iván bácsi.
A lapáttal a kezében rakja föl a futószalagra.
Igen.
Hát ez itt egy elég derék próbáló szakasz.
Nehéz a bányászni.
Ahogy
a látogatók saját bőrükön tudják átélni azt, hogy hogyan dolgoztak valamikor az emberek.
Igen, most látom a láncos kaparónak a végét,
igen,
és
igen.
Itt van rajta az a szénmennyiség, amit ugye bemutató jelleggel, igen, de rátettek. Igen, és el is
kapcsolni.
Indul a gép.
Itt tudjuk szemléltetni, hogy élethű legyen.
És akkor ez elvitte valameddig, és akkor onnan továbbították.
Megy a
Csillére.
Szállítóvágaton, vagy a Csillébe, és onnan aztán a felszínre. Így van, vagy gumiszallagra, attól függ, hogy mivel szállítottak.
És ezeket az önjáró támokat, ez mindig ment előbbre-előbbre, amerre haladtak?
Így van. Előtte a maróhenger lemarja a szenet, és akkor szépen léptetik előre.
Mellettünk csordogál a víz egy ilyen kis teknőben. Végig.
Na most itt fogjuk megérteni, hogy hogy működik egy elővájás. Na itt egy fúrás robbantással haladó elővájást láthatunk. 18-25 lyukat szoktak fúrni. Megtöltjük robbanóanyaggal, és akkor robbantunk. Robbantás. És a géppel rakodjuk.
Utószalag. Egyik a másikra. És a vége a csille.
Hidasi féle rakodógép, tehát akkor egy kicsit a bánya gépészettel is. Mondhatjuk úgy, hogy az elődje az F-típusú gépeknek, amit ott a Nagybátonyi Lágazóban is láthatunk, meg itt a Bánya Múzeumban is, ugyanis ez csak rakodással foglalkozik. Tehát a kitermelt szenet gyorsan fölrakja, és rakja be a csillébe, vagy gumiszallagra. És akkor ezt a gépet mondhatjuk úgy, hogy továbbfejlesztették, hiszen van a felszínen is, amit láthattunk, egy ilyen kisebb maróhengere, és akkor már nem kell fúrni, robbantani, hanem szépen magának előre fölmarja, föl is szedi, föl is rakja, és akkor a bányász szépen ácsolja be. Körülbelül olyan 1 métereket szoktunk haladni, plusz-minusz azért mondom, mert hogyha a főte omlékonyabb, akkor sűrűbben kell biztosítani, tehát lehet, hogy mondjuk 50 cm-enként, hogyha pedig a főte szilárdabb, akkor akár 1 méter 20 centire is lehet biztosítani.
Igen.
Tehát a lényeg az, hogy előre haladunk, bebiztosítjuk, beácsoljuk, és akkor újból. Hát ezek ilyen ciklikus munkafolyamatok, fúrás, robbantás, rakodás, ácsolás. És akkor itt lehet a gépet előre, hátra, jobbra, balra mozgatni.
Mert ilyen lánctalpon mozog, ahogy nézem.
Így van.
És itt van mögötte a csille, tehát igen, mondjuk ide
na,
balra
már,
fordulunk.
Igen, itt lesz a utolsó munkahelyünk, egy csoportos kamrafejtés, ami a legjellegzetesebb Nógrád megyére.
Hát csoportos kamrafejtés?
Igen.
Rakodó. Ez is működtethető?
Kótaféle rakodógép, ez is magyar.
Zajos, zajos munkahely volt.
Zajos, ez ilyen. Itt sokat nem lehet letyózni, hanem itt dolgozni kell. Van 4 fogantyúja, 2 ezen az oldalon, 2 a másik oldalon, és akkor ezt már 4 bányász tudja vinni a helyszínre. És így rakja föl a szenet a csillébe.
Hát ezzel a lapátolást kiváltották.
Pontosan.
Fölvitte a csillég, aztán onnan lehetett gurítani. De és most is a csillébe szenet látunk, jól? Igen. Hát, széndarabkák.
Szénbányába illik egy kis szenet is lássuk. Itt van egy függőleges aknánk, egy vakakna, ami összeköti az első és a második szintet. Vissza tudnánk mászni a lovakhoz, ha szükség. Itt is van egy bányász emlékmű, ez a legrégebbi.
Ezt még akkor helyezték ide, amikor a bánya üzemelt?
86-ban lett ide helyezve, amikor a bányászat 125. évfordulóját ünnepeltük akkoriban.
Különböző régi bányászlámpákat látunk mellette. Vízcsobogást hallok.
Vízcsobogás.
Ez itt egy víztározó, vagy mi ez?
Víztározó, mi bányászosan úgy mondjuk, hogy zsamp. És akkor az a víz, amit láthattunk itt a mi kis vágatrendszerünkben, így gyűjtjük össze, és most éppen hallhatjuk a szivattyút is működés közben, most zúg, mert ezt a vizet felszínre kell szivattyúzni. Hát itt a Bánya Múzeumban láthatjuk, hogy nagyon sok dolgunk van a karbantartással, állagmegóvással és a szivattyúzással is, meg a szellőztetéssel is.
És itt még a gerendákról, a mennyezetről is csöpög lefelé a víz, most úgy látom, folyamatosan.
Folyamatosan, ez is körülbelül 1 éve lett kicserélve. Olyan 5-6 évente annyira elhasználódnak ezek az ácsolatok, hogy folyamatosan ki kell cserélni.
És a vizet pedig kint, gondolom,
igen,
elengedik valahol.
Igen. És itt haladna tovább az a vágatrendszer, amit térképen tudtam csak bemutatni. Hát még mehetnénk olyan 78 kilométert. Az volt a régi bánya, vágatrendszere. Most már oda nem mehetünk be, mert be is van omlasztva, meg fel van töltődve vízzel. és lehet érezni ezt a kénhidrogén szagot is.
Azt hittem, hogy csak én érzem ezt, nem. Van valami nagyon nem, ismeretlen szag itt a levegőben.
Feloldja, kioldja a kőzetekből meg a szénből a ként, és akkor így reakcióba lép a vízzel, és akkor ilyen kénhidrogén szivárgás. Meg a Gyuri bácsit láthatjuk, ahogy szalonnázik, és ő lenne a szivattyú kezelő vájárunk, bányászunk. Tehát mindenről beszéltünk, gyakorlatilag szállítás, szellőztetés, szivattyúzás, jövesztés, elővájás, kamrafejtés, frontfejtés. Amit még megmutatunk, az a szállítás a lejtősaknál. Tehát ez egy lejtősakna. Adjuk a különböző jelzéseket. Jelezzük, hogy indulnának fölfel a csillék. Igen, ott is lesz majd egy bányász bácsink, Sanyi bácsi, és ő szépen vontatja fölfele csörlővel a csilléket, mert hát két szint között a lovak nem tudnák ki húzni a csilléket, vagy a mozdonyok sem, és azért két szint között ilyen lejtősen megy fölfele a szállítás. Végig követtük a szénnek az útját, és megyünk szépen fölfele.
Nem, láb elé kell nézni. Itt a kis csille. Ez lentről sokkal nagyobbnak tűnt. Ez egy kicsi. És itt van Sanyi bácsi mellettünk.
Ugyanúgy. Egyik szintről a másikra tudnak jelezni. Bármilyen probléma van, le kell állítani a szállítást, vagy indítani. Lefele, fölfele, lassan, gyorsan. Mindegyiknek megvolt a kódjelzése. Szintén a helyszínen láthatjuk a bányatelefont. Emlékszünk, még ott a harmadik szobában volt a telefonközpont, és akkor innen fölfele is lehetne a felszínre telefonálni, hogyha valami probléma van, vagy ilyen-olyan szervezési problémákat tudtak kommunikálni a felszínre. Általában úgy szokott történni, hogy műszak lejárta előtt olyan fél órával, az aknász innen a föld mélyéből a felszínre tudta jelenteni, hogy mit végeztek, milyen munkálatokat, és a következő aknász, aki készült be az embereivel a bányába, ő már tájékoztatva volt, hogy mit kell csinálni. Vagy mondjuk, hogyha valahol kiégett egy motor, tegyük fel, akkor már is tudták jelezni, és tudták behozni a motort, hogy beszereljék. Bármilyen probléma, akkor azonnal tudták jelezni a felszínre.
A Salgótarjáni Bányamúzeumot Szilveszter Tibor, okleveles bányamérnök mutatta be. Műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.